megy az út a lábam alatt.
Újra EGT, ezúttal a Szabadíts meg című dalukat hallgattuk, és szintén nem véletlenül, ugye említettük, hogy van egy film, amit éppen hogy elcsíptünk a múlt héten. Egy hétig volt elérhető a Siess haza, vár a mama című Hajdú Eszter film, amely Barta Tamásról szól. Egy olyan EGT tagról, akiről már nagyon régen nem hallunk, nem beszélünk, annak ellenére, hogy oszlopos tagja, sőt alapító tagja volt a legendás zenekarnak. Nagy-nagy szeretettel köszöntjük a film rendezőjét, Hajdú Esztert, aki Portugáliából jelentkezik.
Szia, jó reggelt, és üdvözlöm a hallgatókat.
Jó reggelt, ott még nagyon korán van, ezért köszönjük szépen, hogy elvállaltad a beszélgetést.
Nagyon szívesen, én köszönöm az érdeklődéseteket.
Mi újság Portugáliában, hogy vagytok?
Hát a koronavírus helyzet itt még mindig enyhén szóval nem túl rózsás, tehát karantén van, kijárási tilalom. A karácsony idején a politika nagyon elengedte a dolgot, és lehetett össze-vissza mászkálni, és ennek az lett az eredménye, hogy pár napon belül több mint 300 ember halt meg naponta, és több tízezer fertőzött volt naponta, tehát borzasztó lett a helyzet, és akkor szerintem nagyon megijedtek jogosan a politikusok, és borzasztóan beszigorítottak olyan szinten, hogy bölcsödét a iskoláig, munkahelyek, minden bezárt, és áprilisig gyakorlatilag kijárási tilalomban. Tehát olyan pánik lett emiatt úrá, hogy karácsonykor elszabadult a pokol.
Tehát pánik hogy, is van.
Hát most már szerintem kevésbé, mert hogy ilyen szigorítás volt, gyakorlatilag nagyon gyorsan napi 300 halottról 50-60-ra lecsökkent. Ami nyilván sokkal jobb eredmény, akárhány halott nyilván rémes, de sokkal jobb eredmény. Ez az emberek úgy tűnik, hogy most belenyugodt abba, hogy amíg nincsen oltás, amíg nem vagyunk beoltva, addig ez az egyetlen, ami megvéd minket, hogyha igyekszünk távol tartani magunkat egymástól, sajnos. Ami egy elég rémes dolog, de nyilván sokkal rosszabb betegnek lenni.
Neked szinte időt sincs foglalkozni ezzel a kérdéssel, hogy koronavírus, hiszen akkor a port kavart az elmúlt napokban a Siess haza, vár a mama című film a magyar sajtóban. Szerintem most a figyelem oda koncentrálódik, ugye?
Hát a figyelmem az sok fejére forródik a gyerekeimtől kezdve a egyéb projektek, de mondjuk az elmúlt időszakban az biztos, hogy a vártnál sokkal nagyobb koncentráció helyeződik a Siess haza, vár a mama című filmre. Egyrészt, mert váratlanul ért ez a nagy balhé, ami kialakult körülötte. Tehát azt gondoltam, hogy egy olyan filmet csinálok végre, amikor nem lesz balhé. És azt gondoltam, hogy egy elemzése lesz annak, hogy mi történt a magyarokkal, mi történt akár a szocialista blokkkal a 70-es, 80-as években, amikor fogta magát Balta Tamás, és azt mondta, hogy ő nem bírja tovább Magyarországon, és nem bírja tovább a kommunista rezsimet, és nem bírja tovább, hogy nem mondhatja el a véleményét, nem bírja tovább, hogy nyomorban él, nem lehet saját véleménye, és bármi áron, de ő egy szabad világban akar élni. Tehát, hogy azt gondoltam, hogy erről lesz szó, erről a magánéleti helyzetről, amikor valakinek a politikai szituáció miatt egy olyan döntést kell hoznia, hogy egyetlen rokonával, az édesanyjával megszakadt gyakorlatilag a fizikális kapcsolata, és sok tízezer kilométerre került tőle, mert hogy én szerintem ez a dráma ebben a filmben, ez a dráma a történetben, és az a hangos levelezés, ami különleges hangos levelezés, ami az anya és a fia között, Los Angeles és Budapest között fennmaradt ennyi évtized után. De ez egy nagyon ritka dolog, és én azt gondolom, én nekem az volt a fontos, hogy ezt a hangos levelezést a nézők elé tárjam, mert hogy ennek a hangos levelezésnek olyan mélységei, olyan drámai vonulata, olyan szintjei vannak, ami ez azt gondolom, hogy mindannyian tudunk viszonyulni. Ja, bocsánat, nem bírom a baj.
Folytasd, csak légy szíves.
Mert hogy ez a hangos levelezésnek annyi szintje van. Van a politikai szintje, az, hogy a Magyarországon maradt, szocialista, kommunista, fullasztó közegben maradt, a diktatúrához szokott holokauszt túlélő édesanya, aki túlélte zsidóként a holokausztot, és azt gondolja, hogy jön egy kommunista rezsim, ahol mindenki egyenlő, és tulajdonképpen elfelejti ennek minden diktatórikus és undorító mi voltát, és arra gondol, hogy itt többet nem fognak elhurcolni, és nem akarnak megölni, és emiatt irdatlan hálát érez a rendszer felé. Amit szintén meg lehet érteni. És ott van a fia, aki egy fiatal, tehetséges sztár Magyarországon, és hiába sztár, hiába befutott zseni, hogy úgy mondjam, a 16. emeletre hordja fel a szemet a hátán, abszolút nyomorog, és megőrül attól, hogy 20 évesen nem mondhatja azt, amit gondol, nem mondhatja el a véleményét, nem hallgathat nyugati zenét, mert azt egy gusztustalan, begyepes lett propaganda veszi körbe, és hogy egyszerűen nem élhet egy szabad világban. És az ő konfliktusuk emiatt, ez ugye végig megy ezeken a hangfelvételeken, amelyeket azután küldözgetnek egymásnak, hogy a Tomi disszidál, úgymond disszidál a korabeli szóhasználattal 74-ben.
Ráadásul ez úgy, hogy erre senki nem számított.
Hát senki nem számított, mert ez volt ugye minden diktatórikus rezsimnek a rákfenéje, hogy a állampolgárok, az ember és ember közötti, anya és fia közötti kapcsolatot is teljesen szétszilálja. Mert hogy ott volt a rendszerhű anyukája, aki egyrészt nyilván nem csak rendszerhű volt, hanem soha az életben nem akarta volna őt elengedni, mert mondjuk volt egy ilyen tulajdonsága is, hogy rendkívül, hogy mondjam, a fiánra rátelepedett olyan szempontból, hogy nem igazából gondolta azt, hogy a fia egy felnőtt ember, akinek saját döntései vannak. És hanem azt gondolta, hogy nyilvánvalóan, hiszen lelkes kommunista volt, hogy ez a fiú ott hagyta a hazáját, a kommunista Magyarországot, és ott, tehát ott volt az anyukája, akinek ugye egy szót nem mert ebből elmondani, ebből, hogy ő így döntött. De nem csak neki nem mert elmondani, senkinek nem mert elmondani, az együttes társas, a zenekar társainak sem mert egy szót se szólni, nekik nyilván azért sem, mert ő nekik emiatt egy csomó minden problémával kellett szembesülni, hogy a Varta Tomi úgy döntött, hogy nem jön vissza. Mert hogy egy ciki egy együttesnek, ciki volt az együttesnek, hogy egy ilyen megbízhatatlan elem úgymond volt a sorai között, aki erre vetemedett.
Meg hát gondolom, el is kellett játszani valamilyen formában a rendszer felé, hogy ez felháborító.
Tehát még hát ha... nyilván, és nem is tudom, hogy eljátszották-e ők, nem tudom, hogy eljátszották-e ők, vagy így is érezték. Mert a mai napig baromi jellemző, amit utána megjelent a film, engem megdöbbentett egyszerűen a magyar közönségnek a reakciója. Tehát nagyon jellemző volt, hogy azt gondolták a film után az emberek, hogy hát ez egy hálátlan ember volt, aki itt hagyta az anyját, egy hálátlan ember, aki megdobbantott nyugatra. Tehát ez egy nagyon jellemző reakció volt, ami valószínűleg azért is szíven ütött, mert én már 8 éve Portugáliában élek, és biztos magamra is vettem, ugye az ember sajnos nem nehezen tud magán kívül helyezkedni, pedig néha nagyon jó lenne. Tehát azt gondolom, hogy még a mai napig, főleg a Varta Tomi korosztályában, de a fiatalabboknál is már egy ilyen ellenséges reakció az a döntésével kapcsolatban, hogy ő hozott egy individualista döntést, csak saját magára gondolt, ez biztos, hogy így van, és ő ott maradt.
Hogyha nem személyeskedünk, és nem próbáljuk megítélni, hogy ez milyen döntés volt, és tényleg csak a filmet nézzük, mint dokumentumfilm. Nekem az első kérdésem az volt, hogy honnan szereztétek ti ezeket az anyagokat? Akkor én nem tudtam, hogy te vagy a te családod személyes kapcsolatban állt a Varta Tamás családjával.
Hát az én anyukám a Varta Tamás anyukájának úgymond a fogadott lánya. Velünk élt a Edith néni, főleg miután már elég beteg volt, tehát anyukámmal egészen kiskora óta nagyon jóba volt, tehát nagyon szoros kapcsolat volt köztük, mert a szomszédunk volt az Edith néni, és az én nagymamámmal is nagyon jó barátságban volt. És aztán egyszer csak Edith néni, ugye miután Tomi meghalt, tehát 82 után ő rögtön teljesen padlóra került érthető módon, tehát egy perc nem volt szerintem, ami úgymond százas volt utána, mert totálisan a szellemi frisségét és a mentális állapotát tönkretette az, hogy megölték, hogy meghalt a fia. És utána ő kórházba került valamikor, teljesen tacsra került, és az apukám orvos, abban a kórház oda került be, ahol az apukám orvos, és akkor azt mondta az anyukámnak, hogy választhat, hogy vagy hozzánk jön haza a kórházból, vagy ő kiugrik az ablakon. Tehát nem volt nagyon választási lehetőségünk, hogy hova fog hazajönni utána, és onnantól kezdve Edith néni velünk élt, és emiatt volt nekem szoros kapcsolatom vele, illetve emiatt volt szoros kapcsolatunk vele, és emiatt tudtam a hangkazettákról, és emiatt jaj, közben idehozta nekem a férjem a kisbabánkat, mert fölébred, bocsánat.
Szia.
Emiatt volt szoros kapcsolat, és emiatt tudtam minden részletéről az ő kapcsolatuknak Tamásról, illetve így kerültek hozzánk a kazetták is. A kazetták már ugye azokban már akkor szó volt, amikor még szegény Edith néni élt, de Edith nénire olyan hatással volt az, amikor a fiáról beszéltünk, ez amikor szó volt erről, hogy én főleg akkor még elég fiatal voltam, amikor ő még velünk volt, hogy azt gondoltam, hogy na egy dolog, erről én biztos, hogy nem fogok filmet csinálni, mert nem fogom őt ennek kitenni, meg magamat sem akartam önző módon, hogy az ő szenvedését még jobban kelljen látnom, mert ugye egy gyerek az végképp, mint voltam akkor, hogy 18 éves, vagy 20, tehát hogy egy gyerek még jobban hárítja ezeket a dolgokat. Viszont és nem is hallgattam bele soha ezekbe a kazettánkba, Edithnél itt meg aztán végképp kiméltük meg, hogy megint hallania kelljen a fia hangját, és megint teljesen napokig ne lehessen vele beszélni, mert olyan állapotba kerüljön tőle. És akkor miután meghalt Edithnél, akkor az anyukám erőltett, hogy egy kicsit hallgass már vele. És akkor elkezdtem hallgatni, és totálisan a hatás alá kerültem. És nem is azért, mert hogy a Tomi anyukájáról, az Edith néniről, meg a fiáról szóltak nekem ezek a hangfatesták, hanem azért, mert egy generációról, illetve egész Magyarországról. Tehát ezeknek a hangfelvételeknek a drámája nem a szupersztár Barta Tamásról szólna, hanem egy átlagos magyar fiúról, egy átlagos magyar gyerekről, akit a szocialista, kommunista rendszer egy ilyen szörnyű helyzetbe hozott. Mert ugye milyen más lett volna a helyzet, hogyha ő ott maradhatott volna, és utána az szabadon anyukájával bármikor beszélhetett volna, adott esetben találkozhattak volna, és nem az lett volna, hogy elítélik Magyarországon 2 év letöltendő börtönbüntetésre, a számait betiltják, és nem lehet évtizedekig a nevét kiejteni sehol. Tehát ez egy olyan szintű borzalom szerintem, hogy eszméletlen.
Igen, és ez szépen kikerekedik a filmből, és nagyon érdekes elszólásod volt, hogy 82-ben a Barta Tamás meghalt, vagy megölték. Tehát, hogy ez még mindig nem tiszta, és a filmből is ez a homály derül csupán ki, hogy igazából nem lehet tudni, hogy mi történt. A lövések érték Barta Tamást az otthonában, ugye 2 is, és a filmből az sem derül ki, hogy egészen pontosan hol, mert említitek, hogy a mellkasán, illetve a fején. Tehát, hogy nagyon-nagyon zűrös a halála körüli történet.
Nagyon zűrös, és nincsenek igazából tények, nem állnak a rendelkezésünkre. Mert hogy az történt, hogy az elmúlt évtizedben egyetlen egy információ forrás volt, az ő volt üzlettársa, tőle származott minden információ Barta Tamás halálával kapcsolatban. Többek között az is, hogy ő azt állította, hogy kokainnal kereskedett a Tamás, és valószínűleg ez okozta az ő vesztét. Csak most, és én nem akartam, hogy erről szóljon a film, mert én nekem hangos levelezés és a kordokumentum volt a lényeg ebből a történetből. De most, hogy Amerikába forgattunk és belefutottunk olyan emberekbe, illetve olyan történetekbe, amik közelebb vittek ahhoz, hogy mi történhetett, most már igencsak elkezdett izgatni. Mert hogy valahogy nem kerek ez a történet. És
hiányérzete van az embernek a film meg, tehát miután a filmet láttad, hiányérzettel maradunk, hogy akkor várjuk a következő részt, várjuk a folytatást, hogy tulajdonképpen mi is történt.
Hát ez a terv, tehát ez a terv, ráadásul, hogy megismertük, édesanyám Barta Tamás jogörököse megismerte Barta Tominak a mennyasszonyát, aki a halála előtt, együtt élt, és ő hosszú-hosszú év, ő akkor egy fiatal lány volt, amikor a Tomival ez történt, amikor a Tomi meghalt, és ő nagyon sok éven keresztül próbálta kideríteni az igazságot, de ugye semmifajta jogviszonya nem volt, emiatt semmilyen adathoz, semmihez nem juthatott hozzá, a rendőrség által lepattintotta, és gyakorlatilag ezt a halálesetet, gyilkosságot, ezt nem belül soha az életbe ki, hogy mi történt, és senkinek nem volt érdeke. De most, hogy az anyukámmal összebarátkoztak, így ketten azért már sokkal jobb eséllyel indulnak, még így közel 40 év után is, hiszen anyám a jogörökös, ő neki adatokat kell, hogy szolgáltassanak, és egy csomó mindent meg kell tudnia. Csak nyilván ez is egy új próba lesz a különböző, hogy úgy mondjam, az open society-nek, a nyitott társadalomnak, hogy egy kelet-európai idősödő asszony tud-e bármifajta igazsághoz jutni, bármifajta információhoz jutni Magyarországról. Van-e esélye arra, hogy Amerikában bármit kiderítsenek?
Nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk erre, hogy hát mi lesz majd a válasz Amerikának erre a kérdésre, és hogy megszólal a filmben a Tomi, a Barta Tamás legjobb barátja, Tominak szólítottad, ezért nekem is kiszaladt a számon. Tehát ott van ez a figura, aki egy kicsit gyanúsított lesz a néző szemében a film végére.
Hát leginkább, igen, a Barta Tamás üzlettársa, ő vele dolgozott mielőtt meghalt, és ugye ő azt mondja, hogy az ő fegyveréből történt el, dördült el a lövés, ami a Tamás életét kioltotta, és hogy ő azt mondja, hogy ő volt az első számú gyanúsított. De ugye ő az egyetlen, aki erről bármit mond a filmben, és mi semmit az égvilágon nem néztünk, utána nem nyomoztunk, hanem én azt gondoltam, hogy ha ő ezt saját magáról mondja, akkor ez benne lesz a filmben, hiszen egy önmagáról
szóló állítás.
Természetesen.
Igen, de hogy...
Nem csak ott mondta el, hanem nagyon sokszor a magyar sajtóban megjelent ez előtte, évtizedeken keresztül. Tehát az, hogy a Barta Tamás kábítószerrel kereskedett, és ez okozhatta a vesztét, és hogy ez az úriember volt az első számú gyanúsított, ez rendszeresen a magyar sajtóban megjelent éveken keresztül visszatérően. És az az érdekes, és én utána, miután ez a balhé, amire én sose számítottam, utána ugye végigolvastam mindent, utána jutott el hozzám, hogy soha senki mástól nem származtak ezek az információk, csak ettől az úrtól, és soha senki nem ellenőrizte ezeket az információkat, és amikor bárhonnan máshonnan jött ez az információ, az mindig ráhagyatkozott, mindig őt ismételték. Tehát csak tőle egyedül jött az információ, és igazából ezért is felizgatott engem ez a dolog, hogy egyrészt nekem hogy nem tűnt fel, hogy ennyire senki mástól nem jön ezzel kapcsolatban tudásanyag, tehát senki más nem tudott erről semmit. Másrészt pedig, hogy mégiscsak egy kicsit, hogy mondjam, felületesen álltam, hiszen nem ez volt a filmnek a fókusza, nem is érdekelt különösebben, de hogy mégiscsak kicsit jobban utána kellett volna nézni, hogy mi történt. És ez az, ami arra inspirált minket, hogy a második részbe belekezdjünk.
Közben ott van ugye a másik szereplője is a filmnek, Barta Tamás menyasszonya, aki halála előtt volt menyasszonya, aki ezt cáfolja, tehát azt mondja, hogy soha nem foglalkozott Tomi Tamás ilyesmikkel, ugye?
Tehát, hát igen, hogy... mert ugye az a vád, de hát ez nem is vádként hangzik el, de hogy ez a, hogy kokainnal kereskedett, és hogy azok, akikkel kereskedett, azok ölték meg, mert van fizetési probléma volt. Tehát ugye ez volt a évtizedek óta hangoztatott magyarázat, hogy így emiatt halhatott meg. És a mennyasszony, aki vele élt már akkor, nem tudom, 8 hónapja, ő azt mondja, hogy ez egyszerűen kizárt, hogy ebből egy szó nem igaz, mert hogy soha nem kábítószerezett, nyilván füvesztek, hiszen mindenki füveszkedett szerintem a 70-es, 80-as években Amerikában, de hogy kemény drogról szó nem volt, nem hogy arról kereskedett volna.
Egy utolsó...
És nem igen. Tudok semmit, tehát fogalmam sincs, de azért el tudom képzelni, aki vele élt együtt, aki szerette, hogy erről többet tudhat.
Egy utolsó kérdés, és akkor hagyom, hogy a kisgyerekeddel legyél. Azt mondtad, hogy ez a film inkább egy korrajznak indult, egy kordokumentumnak. Ott a menyasszonya, a Barta Tamásnak említi, hogy akkoriban Los Angelesben nagyon sok magyar élt, és ezek a magyarok nagyon sok gondot okoztak. Hogy voltak bizony lövöldözések, és hogy a magyarokhoz elég rossz történetek fűzöttek. Ez téged hogy érintett?
Azt gondolom, hogy tehát, hogyha arra gondolsz, hogy a nemzeti értéseimet bántott, olyan szempontból nem, mert ez minden országban, minden típusú állampolgárokkal megtörténhet, mindenhol vannak sötét és szűrös alakok, tehát én azt gondolom, hogy ez ilyen szempontból nem érintett engem. Olyan szempontból, hogy ezek az emberek okozták el Barta Tamásnak a halálát, ők tehet őket felelőssé azért, ami történt a Tamással, olyan szempontból nyilván nagyon érdekes, és ebbe szeretnénk magunkat belátni.
Hajdú Eszter, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Nagyon szépen köszönöm, és még azt szeretném kérdezni, hogy bárkinek, mert annyi érdekes levelást kapunk az elmúlt időszakban, hogyha bárkinek bármilyen információja, ötlete, tudása van a dologgal kapcsolatban, akkor az eszterkukac.hajduester.com címre lehet velem kapcsolatba lépni, és mindenkinek válaszolok, tehát nagy szeretettel várok bármifajta levelet, e-mailt.
Köszönjük szépen, további szép napot kívánunk nektek, és reméljük, hogy még hallunk egymásról, illetve hallani fogjuk a film következő részéről is.
És mindenki vigyázzon magára.
Úgy legyen, szia, sziasztok!
Szia.
Most szeretettel üdvözöllek innen Budapesttől édesanyát, drága fiam, hidd el nekem, Tomi, hogy nem akarok én itten sírni, de borzalmas a magány, borzalmas az egyedüllét, borzasztó a család nélküliség, szóval egyszerűen, érted, ahogy öregszik az ember, úgy nehezedik és súlyosbodik rá ez az egész.
Alig várom, hogy lássalak mert nagyon-nagyon hiányzol. Nagyon-nagyon hiányzik az, hogy végre el tudnék veled beszélgetni olyan dolgokról, amiről 26 évig egyszerűen képtelenek voltunk elbeszélgetni. Nagyon közel voltunk, de egyszerűen nem tudtunk elbeszélgetni egy kicsit mélyebben, elmélyülni, hogy tulajdonképpen miért is élünk.